Egy hete vágtunk bele Márk evangéliumába, és egy héttel ezelőtt, amikor belevágtunk, akkor emlékeztek, próbáltam lejátszani azt, hogy mennyire akciódús ez, ahogyan megírta Márk ezt a Jézus történetet. És azon keresztül szerettem volna bemutatni, hogy mekkora ereje van Krisztusunknak, ami megváltónknak. Illetve, hát igen, valahogy így. És az első dolog, amit láthattunk Márkon keresztül, hogy ez a hatalmas krisztusi erő, a gyáva, fiatal, bizonytalan Márkot a legfontosabb újszövetségi személy bátorítójává, mentorává formálta, változtatta. És hogy mekkora ereje van Krisztusnak? Hát ekkora, hogy egy gyáva, bizonytalan emberből mások bátorítójává vált. Mások mentora lett. A másik fontos dolog, amit láttunk, hogy Krisztus végtelen ereje, hát hogy is fogalmaztuk ezt meg? Tehát hogy mennyire fontos az, hogy minden helyzetben az ő Krisztus, az ő végtelen erejére támaszkodjunk. Mert hogy a mi erőnk az véges, a mi erőnk az limitált. És emlékeztek, azt mondta János, keresztelő János, hogy az én erőm az olyan pici, én csak vízzel keresztelek, de én olyan gyenge vagyok, hogy arra se vagyok méltó, hogy a cipőjét, a saruját, a szandáját bekössem. Ő annyival hatalmasabb erővel rendelkezik. És végül azt láttuk, hogy Krisztusnak nem csak, hogy nem volt kötelező eljönni, nem csak, hogy nem volt kötelező bemerítkeznie, nem csak, hogy nem volt kötelező meghalnia, de hogy mindez azért történt, mert benne egyetlen egy dolog működik, hogy azt tegye, ami az Atya szeretete, ami az Atya akarata, ami az Atya kívánsága. És ezért jött el, és erre hív bennünket. Azt mondta az apostolok, kövessetek, és emberhalásszá teszlek benneteket. És feltettük azt a kérdést, hogy szeretnéd-e követni őt? Szeretnél-e emberhalásszá válni? Ma pedig folytatjuk. Olyan stílusban, ahogyan az első szakasz is, azonnal, amint ilyen dolgok fognak ma is elhangozni, de kicsit jobban és mélyebben fogunk belemenni Krisztus erejébe. Nem ülünk fel a csábításnak, nem rohanunk, kicsit megállunk. Akit érdekelnek a részletek mélyebben, ugye Márk nem fejti ki, Márk annyit tesz megint, hogy azonnal, amint, és már megyünk tovább, azoknak javaslom a Máté 4-től a 8. fejezetet olvassák el otthon, mert ugye Máté kifejti ezeket a dolgokat, illetve Lukács 4. és 5. fejezetében is ugyanezekről a dolgokról olvashat mélyebben, amikről mi ma itt röviden fogunk értekezni. Márk 1 és a 21-estől a 28-ig révő részt fogom először olvasni. És persze, hogy nem ott van nyitva a Bibliám, miért is lenne ott nyitva a Bibliám. Úgyhogy Márk evangéliuma első fejezet, 21-estől a 28-as versig így hangzik. Kapernaumba mentek, és mindjárt szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. De Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrángatta az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle. Mindnyájan elálmélkodtak annyira, hogy egymás között kérdezgették, mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan léleknek, és engedelmeskednek neki. És azonnal elterjedt a híre Galilea egész környékén. Szóval miután elhívta az első 4 tanítványt, ugye azt láttuk, nem is sorolja fel a többit, Márk, apró részletekkel nem foglalkozunk, elmentek Kapernaumba. Miért érdekes ez a Kapernaum? körülbelül 8 hónapot volt távol Jézus. Tehát ez azonnal, amint és visszamentek Kapernaumba, azért itt eltelt egy kis idő. És egészen pontosan, tehát körülbelül egy évvel korábban történt a kánai mennyegző, emlékeztek, amin a 3 napja bulizó, hát másnapos, aznapos lakodalmi seregnek olyan 3-400 liter kiváló minőségű bort teremtett Jézus. Mi, a teológusok azóta se értik, hogy ennek mi is volt a teológiai mély üzenete, és pontosan miért és hogyan vitatkoznak például ezen is. A lényeg, hogy akkor volt az első csodája. Tehát egy éve történt az, hogy először mutatta Isteni mi voltát. Hogy lábmosó vízből ő kiváló minőségű bort tud csinálni. Jobb, mint a soltvad kerti tablettásbor, ugye? Nem terem szőlő, de lesz belőle bor. Hátra megyek mindjárt gyorsan, csak bedobom a tablettát. És Kapernaum vált a főhadiszállásával. Zoli, most szeretném, ha bedobnád azt a képet, amit hoztam nektek. Galileán belül Kapernaum lett a főhadiszállása. Innen járta körbe a környéket, innen járt tanítani, gyógyítani, igét hirdetni. És mielőtt megnéznénk, hogy milyen autoritása is van a gonosz lelkek fölött, meg mindazt, amit mondott, szeretném, ha ezt látnátok. A szaggatott vonal jelzi az akkori útvonalakat körülbelül, tehát amennyire ezt a régészek elő tudták ásni. Körülbelül, hogy lássátok, ugye Názáretből származik, ugye a Táborhegye, Megiddó, mit látunk, Gilboát, Kármelhegyét, Kánai mennyegző, és ugye ott van Kapernaum fönt. Onnan ezek mind ilyen párnapnyi járóföldre voltak ezek a helyek, ahova úgy képzeljétek el Galileát, mint mondjuk, nem tudom, melyik a legnagyobb magyar megye, Hajdú-Bihar megye, vagy valami ilyesmi, szóval egy ilyen nagyobb területű megyét képzeljétek el, azon belül ezek ilyen gyalog járóföldnyi bejárható dolgok voltak. Szóval ennyi Kapernaum ott a fönti rész, és onnan be tudták járni gyalog ezt az egész területet. Mielőtt, akkor menjünk is bele. Első dolog, olvasni fogunk ennél kacifántosabb dolgokat is, mint amit eddig olvastunk. Itt Márk evangéliumának az elején, hogy Kapernaumba mentek, és akkor itt manifesztálódik egy démon. Nem fogok belemenni mély démonológiába, ezt előre elmondom, nem fogok tudni minden kérdésetekre választ adni. Láttuk itt is egy démonnak a manifestációját, a megnyilvánulását. Léteznek démonok. Jelen vannak a mai világban is. Arra szeretném, ha fókuszálnánk, hogy kinek van ereje, és hogy ezt lássuk meg az ige szakaszból, kinek van ereje a démonok felett. A kapernaumi zsinagógát egyébként megtalálták a régészek, ilyen bazalt lapokból, nem téglákból, de ilyen bazalt kőlapokból volt építve, és valószínű, hogy akik hallgatták a tanítókat, azok ilyen párnákon ülve hallgatták, és a tanító is egy ilyen emelvényen ülve tanított. Úgyhogy ez eltért egy kicsit a többi zsinagógától, ahol a tanító ült egy ilyen emelvényen, és mindenki más állt. Jó? Úgyhogy érezzétek megtisztelve magatokat, itt fordítva van. A zsinagógák alapvetően, mint közösségi központok szerepeltek az ima és az ige tanulmányozása körül, gyűltek itt össze az emberek. És ha jött egy vendég, illetve amikor jött egy vendég, mert gyakran jöttek vendégtanítók, akkor ugye feltűnt az, hogy hát, hogy ő most itt van, ugye ritka vendég. Van-e bármi mondandója? Megosztaná-e velünk bármit arról, ahogyan ő ismeri az Istent? És ez egy bevett gyakorlat volt, és ezekbe lépett be Jézus is a zsinagógákba, ezekbe a lehetőségekbe, meg utána emlékeztek, amikor Pál apostol megy, és szombatnapon bemegy a zsinagógába és tanít, azok is ilyenek voltak, hogy van valami tanításod a számunkra, vagy van bárkinek valami tanítása, és akkor felemelte az, aki meg akart osztani valamit. És nem olyan volt, mint a mai világban, hogy ha 30 percnél hosszabb a tanítás, akkor már az nagyon unalmas, hanem ezek ilyen 3-4-5 órás alkalmak is voltak simán. Karácsony előtt volt itt az én személyes jó barátom Deján, aki muzulmánok között szolgált. Emlékeztek, hogy erre akkor beszéltem. és szufi, ezek a misztikus iszlám hívők, tehát ők, akik így keresik azt, hogy is van ez a szellemvilág, meg az egész ilyen dolog, ők nagyon nyitottak. És Diane-nak is ez volt a belépője. Ezt a kulturális szokást ugye Közel-Keletről mai napig gyakorolják. Hogy vendég jön, akkor mit tud ő mondani Istenről? És mondta, hogy volt egy alkalom, amikor több mint 5 órán keresztül kérdezgették, hogy és milyen még az Isten szeretete? És ő neki beszélnie kellett. Ült ott körülötte 40 férfi, mind törökülésben, ilyen, hogy hívják azt a cigarettának az a hosszabbítója, ilyen fadarabból van. Szipka. Szipkán keresztül a cigi, hatalmas cigifüst, nem látni a cigifüsttől a szúfi muzulmánok között. És mikor megkaptak minden választ, utána pedig ilyen körtánccal ünnepelték azt, hogy ilyen Isten is van. Szóval, hogy ez akkor, abban a kontextusban, ezt szeretném, hogy így lássátok, valószínű akkor ők nem cigiztek, mert nem volt még cigi ilyen egyszerű, de hogy így történtek ezek a beszélgetések. És ez történt itt is. Jézus elment a zsinagógába, felkérték, ő pedig tanított. És feltűnt nekik az, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók. Hogyan tanítottak az írástudók? Hát az egyik, hogy valószínűen tudományos értekezéseket tartottak. Tehát, hogy nagyon intellektuális volt, nagyon tudományos volt, és így, aha, és ez nekünk miért jó? Ez úgy nem nagyon volt meg benne. A másik, hogy valószínű emberközpontú volt. Akkor leszel jó zsidó, hogyha ezt megtartod, azt megtartod. És Jézusnál azt látjuk itt, hogy hatalommal tanított. Azt látjuk, hogy az isteni erő jött a tanításán keresztül, és erre fölfigyeltek. Nem a megszokott vallásos előadást kapták, hogy mit, hány lépést tehet szombatnapon, vagy... Ugye? Tehát nem ilyenek. És ezzel még korán sem volt vége. A 23-as versben azt láttuk, hát akinek van szeme, az látja, most már én is, éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Helyzet volt. Nem csak, hogy tanított, hanem volt egy ilyen, hogy itt most valami történik. Most valami másképp történik, mint szokott lenni. És a mai világunkban és korunkban ilyen szintű megnyilvánulások azért ritkán fordulnak elő. Fiatal lelkészkoromban a Szegedi Golgotában volt egy fickó, aki bejött és azt állította magáról, hogy ő Jézus. Ő démon által nagyon durván megszállott figura volt. És tudnék még mondani ilyen történeteket, de nem akarok. Gyülekezet plántálóval itt Budapesten találkoztam nemrég, aki egy baptista, aki mondta, hogy hát az egyik akadálya most a gyülekezet plántálásnak az, hogy bejöttek ilyen emberek. És hogy most ő, ugye a démont ki akarja üzni, de az embert nem akarja, hogy elmenjen a gyülekezetből, hogy segítséget kér. Tehát vannak ilyenek, vannak démonok, vannak jelen ma is, de nem olyan töménységben, mint akkor, és ott, és abban a kultúrában, és abban a törzsi világban. Ha elmentek Afrikába, akkor igen, ott, ahol sámánok munkálkodnak, ahol a köveken áldoznak a nem tudom milyen szellemeknek, ott vannak nagyon komoly démoni jelenségek, de az urbanizált 21. században ez kevésbé van jelen. Jelen van. Tudtok hallani ilyen történeteket, mondom, nem egyet, nem kettőt. Sajnos, hogy igen, zaklat embereket, démonok zaklatnak embereket. Ritka már az, vagy ritkább az, hogy konkrétan démonűzést kell végrehajtani, de az is előfordul Magyarországon is. Tehát, hogy tudjatok erről, legyetek hálásak, ha nincs ilyen tapasztalatotok. Legyetek ezért hálásak. Tudjuk, hogy megváltónknak ereje végtelenül erősebb, mint a démonoké. Ez fontos. Vegyétek itt észre, mi történik. Fogd be és távozz. Nincs disputa, nincs beszélgetés. Van olyan is, amikor ugye mi a neved, légió, stb. De legtöbbször azt mondja, hogy legyél csöndbe és húzz el innen. És tényleg nem rémizgetni akarlak, ezért nem mondok példákat konkrétan, miket hallottam még lelkésztársaktól, meg ilyenektől, csak ilyen enyhén akartam jelezni, hogy ez egy valóság, ilyen van. A lényeg, némulj el, menj ki belőle. Krisztusnak hatalma van minden démon előtt. Miért érdekes ez a jelenet? Mivel gyakoribb volt akkortájt, mint ma, az emberek megpróbáltak megoldást találni erre, ugye? Tehát démon megszállott a gyerekem, vagy démon megszállott a szomszéd, vagy értitek, szóval vannak ilyen jelenségek, szabaduljunk már meg ettől, a tönkreteszi az embert, ugye? Bele lehet gajdulni, amikor ilyen történik, hogy nem tudok segíteni neki. És akkor erre kerestek emberi megoldásokat, lesz közöttük vicces is, jó? Az egyik, nevezzük ezeket nem tudom ilyen emberi megoldásoknak, de lehet, hogy ez már kuruzslás határa, hogy ilyen iszonyatosan büdös gyökeret tettek az orrába a démon megszállottnak, hogy azzal kifüstöljék a démont az emberből. Jó, tehát, hogy ez egy ilyen emberi kísérlet volt arra, hogy kiűzzék. Nincsenek beszámolók, hogy hány százalékos sikerrel járt ez, vagy nem. A másik, hogy kiűzték, megparancsolták, hogy távozz innen, és úgy csinálták ezt, mivel tudták, hogy nekik erre nincs erejük, hogy egy nagyobb szellemi erőt hívtak be, hogy az űzze ki. Elképzelhetitek, hogy ez milyen sikerrátával volt. Ugye, amikor Jézusnak van ez a jelenete, amikor megkérdezi a nevét, és azt mondja, hogy légió, vajon miért volt egy légiónyi démon szegény emberben? Hát ezért. Mert úgy űztek ki egyet, hogy kettő jött be helyette. És egyre rosszabbá és egyre rosszabbá váltak a helyzetek. Ezért, ebben a kontextusban, ezért szól hatalmasat az, amikor Jézus azt mondja, hogy némulj el, és menj ki belőle. Nem bármit dugdos az orrába, nem másik erőt hív be, hanem azt mondja, hogy némulj, és menj ki. Ez abban a kultúrában is nagyot szólt, nyilván nekünk is. Ma pedig tudva, hogy ki is ő, gondoljatok csak bele, hogy a végtelen erő megváltó nem pazarolja a szavakat a démonokra. És önbe legyél, és húzz innen. Nem erőt fitoktat. Nem is akarja, hogy rávetüljön a fény. Nem azt mondja, hogy az én nevemben, mert én vagyok a názáreti Jézus, a megváltó, a messiás, az Istennek fia, húzzál innen. Nem, semmilyet nem mond. Maradj csöndbe, és menj el innen. Az Atya a fontos. Nem akarja itt se, ebben a pillanatban sem akarja, hogy bármi elvegye a figyelmet arról, hogy ő az igét hirdeti. Hogy ő elmondja, hogy ki is az Atya. Nem engedi a démonnak, hogy elvigye a sót, hogy elárulja, hogy ő kicsoda. És itt ez nagyon fontos, egy fontos részletre szeretnék egy kicsit kitérni. Sokat hallani, főleg karizmatikus körökből, hogy megparancsoljuk, meg megdorgáljuk, meg a názáreti Jézus Krisztus nevébe kiűzünk téged, kérlek, legyetek ezzel óvatosak. Az Új Szövetségben ilyet nem látunk. Nem látsz egy olyan helyet, hogy megparancsoljuk, meg a názáreti Jézus Krisztus nevébe megdorgáljuk, meg ilyenek. Az Új Szövetségben, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy olyankor is ezt imádkozzák nagyon sokan a drága karizmatikus testvérek közül, amikor nem tudják, hogy démoni dologról van-e szó. Bármi rögtön démont látnak mögé, és a sátán meg szerintem csak röhög, hogy tényleg már mindenben démon van. Nem lehet, hogy csak egy vírus, vagy csak ügyetlen voltál, és eltörted a lábad. Hát legyetek ezzel óvatosak. Ha meg vagy győződve róla, hogy démon zargat egy embert, az egy megint egy másik történet. Igen, Jézus erejét kell behívnunk. És mondd azt, amit Jézus mond, hogy mondj. Csak ne minden egyes köhögésre démont láss. Ha és amennyiben gyanítod, hogy biztos van benne démon, hívjál mást is segítségül imádkozni a sárt. Imában legyél Isten előtt. Atyám, miért van ez? Miért történik ez az én szerettemmel? Miért? Mi az orvosságra? Mi a megoldásra? Mi a te akaratod rá, atyám? Mondd, és azt fogom mondani. Tőle jön az élet, tőle jön a gyógyulás. Nem abból, hogy mi bármit parancsolunk bárkinek a nevében. Azt az Atya akaratát kell teljesítenünk imádságban is. Atyám, mit mondjak ebbe az életbe? És hát annak ellenére, hogy Jézus nem akarta, elterjedt a híre Galilea szerte. Mindjárt beszélünk majd erről egy picit többet. Elterjedt az, hogy nem emberi módon tanít. Isteni erő által tanít, és a démonok menekülnek előle. Ki ez az ember? Megint csak itt látunk egy ilyet, hogy azonnal, amint, de nem ülünk fel erre a gyors vonatra. Szeretnék itt kitérni erre, hogy miért mondja azt, hogy ne mondjátok el senkinek? Miért mondja azt, hogy csöndbe legyél démon, és menj el innen? Ne mondd azt, hogy én vagyok az Isten szentje, ami ugye azt jelenti, hogy ő az Isten fia. Miért van ez? A teológusok ezt úgy nevezik, hogy messiási titok. Jó? Tehát messiási titoknak hívják, mert ezt látjuk többször az Új Szövetségben, hogy azt mondja itt a démonnak, hogy maradj csöndbe, és ne mondd el. Látni fogjuk majd a leprásnak is, hogy ne mondd el. Tehát betegeknek is mondja. És látjuk Márk evangéliumának végén, hogy az apostoloknak is, amikor megkérdezik, hogy ti kinek mondtok engem. Hát, hogy te vagy az Istennek, oké, de ne mondjátok senkinek. Ugye, miért csinálja ezt Jézus? Antireklám. Ennél többről van szó. Ez egy ismétlődő jelenség, és szeretnénk, hogyha látnánk itt mind a háromnak miért mondja, mert kicsit másokból. A tanítványoknak azért, mert a római elnyomásokán sokan sokféleképpen várták a messiást, kulturálisan, hadvezérként majd jön és kiűzi a rómaiakat, stb. Stb. Ehhez képest ő alázatban jött, és megváltóként életét adva, semmiféle harc, semmiféle háború, csak simán legyőzte a világot. És nem akarta, hogy azt terjedjen el, vagy úgy értelmezzék őt, ami ő nem. A másik a betegeknél, részben szerénységből, hogy nem erről szól a dolog, nem ez a fontos, az atya a fontos, az igéje a fontos az atyának. És a másikok pedig gyakorlati nehézségből. Ha elterjed, hogy ő gyógyít, ő mindent is tud, akkor az fog történni, ami történik. Már Márk 6-ban nem tud bemenni a városba, hanem a városon kívül kell, hogy tanítson tömegeket. És ő valójában azt akarta, hogy minél több emberrel személyesen tudjon találkozni, mély kapcsolatot létrehozni, és ők győződjenek meg róla, hogy ő az Istennek a fia. És ez bukott el akkor, amikor már tömegek lettek. Minden emberhez, akihez szeretne eljutni, és a tömeg ennek akadályává válik. A tömeg akadályozza a személyes Isten kapcsolatot ezekben az esetekben. Megint mondom, semmi gond a... Jaj, hogy hívják a nagy stadionos... Mi a neve? Ez az a nap, igen. Nincs gond a nagy tömeges rendezvényekkel, megvan a helyük, ott is át lehet élni tök jó Isten élményeket. De a nagy tömeges dolgokban el tud veszni az egyén, és el tud veszni a személyes kötődés kapcsolódás. És semmi sem pótolhatja ráadásul. A személyes, intim, mély, bensőséges Isten élményt, amit az áhítatodban, a csendességedben meg tudsz élni. Azt, amikor egy házi csoportban, egy tanítványcsoportban megosszátok a hiteteket, és együtt sírtok, együtt nevettek, együtt imaharcoltok, semmi sem pótolhatja. Azt, ahogyan Isten válaszát megélitek, nem pótolhatja egyik zenekar sem. A démonoknak. Gondoljatok bele, bármi is volt a szándékuk azzal, hogy ezt ők hangosan kimondták, biztos nem az volt a céljuk, hogy szolgáljuk Jézust, segítsük az ő szolgálatát, ugye? Tehát egyértelmű, hogy ezért állítja le Jézus, hogy legyen itt vége, fogjátok be és húzzatok innen. Jézus Isten királyságát jött hirdetni. A királyságának értékei alapján, személyes Isten élmény, személyes tapasztalat alapján, nem mások elmondásából, és főleg nem démonok elmondásából. Milyen reklám az már, nem? Hát a démonok is azt mondják, hogy ő a messiás. Higgyétek már, ugye? Kicsit zavar lenne az erőben. Idén választások lesznek. Képzeljétek el, hogy a Fidesz az MSZP-nek kampányol, az MSZP meg a Fidesznek. Néznénk is, hogy micsoda békesség van ebben az országban, ugye? És akkor még csak nyomokban sem tartalmazza azt az ellenállást, mint ami az ördög világa és a megváltó világa között van. Nem akarta, hogy a démonok kimondják ezeket a dolgokat. 29-estől a 31-es versig olvassuk tovább, mit látunk ott. Azt látjuk, hogy ahogy a zsinagógából kiment, Simon és András házához mentek, Jakabbal és Jánossal együtt, Simon anyósa pedig lázas, betegen feküdt, és nyomban szóltak is neki felőle. Ő odament, megfogta a kezét, és talpra állította, mire azonnal elhagyta a láz, és szolgált nekik. Klasszikus keresztény vicc, hogy miért tagadta meg Péter a Jézust, azért, mert meggyógyította az anyósát. Jó, elhangzott, mehetünk tovább, ugye? Szóval elmentek Simonék házához. És mit csinál a beteg anyóssal? Megérinti, megfogja a kezét. Szeretném, hogy itt is azt látnánk, hogy sok mindent. Az egyik az, hogy Jézus soha nem gyógyít kétszer ugyanúgy. Gyakran van, hogy megérint. A mai napon két ilyet fogunk látni. Megérinti Simon anyósát, és ő nem csak, hogy meggyógyul, hanem rögtön már tüzes menyecskeként elkezd szolgálni. De szeretném, ha itt ebben a történetben azt is látnánk, hogy miután egész nap tanított és gyógyított, kicsit elment Jézus a tanítványokkal enni, megpihenni, és még ott is egy beteg van, azt is meggyógyítja, ugye? És szolgálnak felé, esznek egy kicsit, és utána majd látni fogjuk a többit is. De megérinti. Személyes kapcsolat, személyes kapcsolódás. Jézus megtehette volna azt, hogy már úton hazafelé, ja tényleg tudom előre, hogy az anyós beteg lesz. Atyám, gyógyítsd meg, mire hazaérünk, és legyen kész a pecsenye. Nem. Érintés. Simon anyósának az életét úgy tudja megérinteni, ha tudja, hogy itt isteni csoda úgy történt, hogy meg lett érintve. A személyes kapcsolat csodája. És mindig másképp gyógyít Jézus. Én hiszem azt, hogy amire annak az embernek ott és akkor szüksége van, úgy gyógyítja. Lesz majd olyan az evangéliumban, hogy menj, te hited miatt meggyógyult a te szolgád. Nem kell oda menni, ugye? Másra van szükségük az embereknek, ezért csinálja így. A másik dolog pedig, hogy nem másolható, nem ismételhető, nincs recept. A gyógyítás az Isten egyedi munkája. Akkor és úgy és ahogyan ő akarja. És két faktorból áll össze, Isten végtelenségéből és az emberek egyedi helyzetéből. És nem tudsz. Nincs az az algoritmus, nincs az a matematikai képlet, amivel le lehet ezt írni. És ahogyan ígértem, nem sok pihenőre jut ideje Jézusnak, mert jönnek már is az ajtón kopognak, hogy hallottuk, hogy itt van az, aki simán így szól az ördögöknek, kimennek és betegeket gyógyít, és minden van. 32-estől a 34-es versig mit látunk? Következőt. Este felé, amikor leszállt a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, úgyhogy az egész város oda gyűlt az ajtó elé. Sokakat meggyógyított ekkor, akik különféle betegségben sínylődtek. Sok ördögöt is kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivel hogy felismerték. Hát ezt hogy képzeljük el? Mi történik itt? Képzeljétek el azt, hogyha itt a lépcső előtt, így az egész parkoló, meg mindez tele lenne emberekkel, betegekkel, megszállottakkal. Ilyen jelenet volt. A ház előtt tömeg jelenet. Jézus, ő is beteg, Jézus, őt is gyógyítsd meg. Miért nem Jézus tanítására reagáltak ezek az emberek? Azért, mert erre volt szükségük. Nagyon sokszor nem tudod meghallani Isten tanítását, amíg beteg vagy. Akár a tested, akár a lelked sérült, hát még ha démon által megszállott vagy, vagy zaklatott. Szóval nem tudod meghallani. Karácsonyi szünetet ágyban fekve töltöttem derék fájdalommal. Nem tudtam könyvet olvasni. Filmet nézni. Az volt bennem, hogy jó, akkor legalább valami sorozatot nézek. Végre van legális okom, hogy miért csinálom. És annyira fájt a derekam, hogy csak feküdni tudtam legtöbbször. Ha van betegséged, ha van bármi, ami elkényszerít onnan, egyszerűen nem tudod meghallani nagyon gyakran, amit Isten szeretne tenni az életedben, vagy mondani. Ez volt az elsődleges szükség. Gondoljatok bele, ott nem volt egészségügy, még csak fájdalomcsillapítót se nagyon tudtak beszedni. És végképp nem volt olyan, aki démonoktól megszabadította volna őket. Füsttől, vagy mi nagyon büdös gyökeret dugdostak az orrukba, meg még nagyobb démonokat, démoni erőket az életükbe. Jézus elnémítja továbbra is ezeket a démonokat, és azt látjuk, hogy egyhogy hatalma van erre, és oka, mert ismerték őt. Szóval Jézus nem akart, legalább két dolgot nem akart, és mondom, ezeket részben már említettem, ezért csak átfutom, nem akarta, hogy az emberek itt még megtudják, hogy ő a messiás. Itt még nem. Személyesen akart kapcsolódni minél több emberhez, és a másik pedig, amit szintén mondtam, hogy nem kér a démoni reklámból. Személyesen, jussanak el személyesen arra a tapasztalatra, arra az élményre, hogy ki is az Isten. Hogy én itt Istennel találkoztam, hogy ez nem emberi találkozás volt. Hogy ez nem egy jó tanító volt, egy új tanítás fuvallat a szele, hanem hogy itt ez nem emberi. Ez Istentől jött. Ez Krisztus vágya. Hogy lássák, hogy milyen szerető, az emberek lássák, hogy milyen szerető és megbízható az Isten, akkor akarnak majd többet Istenből. Erre a tapasztalatra jusson el minél több ember. És itt hadd tegyem fel ezt a kérdést. Kapcsolódtál már így személyesen Istenhez? Érezted azt? Zárójel, mikor érezted utoljára azt, hogy engem ennyire szeret az Isten? Rácsodálkozni arra, hogy annak ellenére, hogy sokkal bűnösebb vagyok, mint szeretnék lenni, Isten sokkal jobban szeret, mint azt én el tudnám képzelni. János 15:15. Bibliátokban jobbra, akik nem hoztatok Bibliát, egy, hogy nagyon-nagyon szégyeljétek magatokat, kettő, ez csak vicc volt, kettő, Zoli mindjárt kivetíti nektek. Ez lesz a férfi hétvégénknek az alap indító igeverse egyébként. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Itt is mit látunk? Nem távoli dolgot, nem távoli kapcsolatot, hanem barátságot. Személyes kapcsolatot. Baráti, mély, személyes kapcsolatot. Nem szolgák vagytok, nem alattam vagytok. Azt mondja Jézus, te meg én barátok vagyunk, egyenrangúak. Nekem is kell lesz te. Ahogyan én is kellek neked. Mennyire nagy dolog ez. Ennyire szeret az Isten, hogy azt mondja, hogy hello, legyünk barátok. 35. vers. Ez az Isten, aki velünk barátkozni akar. Ez az Isten, aki ennyi ember felé szolgál és kimerül, mit csinál? Kora reggel még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott. Nagyon korán felkelt, félrevonult. Nincs időm csendességre, nincs időm Istennel időt tölteni, mondjuk gyakran. Én is. Te is. Nincs, tényleg nincs időnk. Ha haladunk a világ sodrásával, akkor nincs időnk. Krisztusnak sem volt. Gondoljatok bele, fél Galilea, a térképre, ha emlékeztek, mindenhonnan oda mentek, ahol ő volt. Végtelen számú beteg és démonok által megszállott. És közben még hogyan tudom itt az igét is hirdetni, miközben ennyi beteg van. És akkor még az atyámmal is lenni, hogy legalább az irány rendben legyen, legalább ne veszítsem el azt a fókuszt, hogy az atyára mutatok. Érezte Jézus is, hogy milyen az, hogy túl sok a teendő. Pontosan tudja. És nem akarom azt, hogy itt most bűntudatotok legyen, hogy igen, és nem az fog jönni most, hogy szégyeljétek magatokat, hogy nem keltek föl korán reggel is, és vonultok félre, és mentek ki a nem tudom milyen parkba, és imádkoztok. De azt szeretném, hogy lássátok, hogy ez Jézusnak is nehéz volt, ahogyan neked és nekem is nehéz. De fontos, szakíts időt, teremts időt arra, hogy az atyával legyél. Drága idő. Drága, mert a munkától kell elvenni, drága, mert a pihenéstől kell elvenni, de a mennyei atyának tudod adni. Annak a mennyei atyának, aki úgy szeret, hogy lehetővé tette azt, hogy a gyermeke legyél, hogy Jézus a barátjának nevezzen. Próbálj meg időt szakítani rá. És itt akkor két kérdés felmerül, hogy mi áll közéd és az atya közé. Mindenkinek ez lehet, hogy más. De ha bármi közéd áll és az atya közé, ne engedd. Mi a fontosabb neked, mint a barátságod Krisztussal? Így is feltehetném. Ha fontosabb, akkor nem fejezem be, tudod. Ne legyen fontosabb. Találd meg, hogy mi az, ami, és lépd át, és legyen Isten fontosabb, az atya a fontosabb. Mi történik? Megjelenik az a Simon, aki majd egyszer Péter lesz, de itt még nagyon Simon. Főnök, főnök! Ja, felolvassuk először. Jó, tehát mi történik egészen pontosan, mert nem olvastuk föl, így nem tudjátok, miről beszélek. Jézus elvonult a 35. versben. 36. Simon pedig és a vele lévők utána siettek, és mikor megtalálták, ezt mondták neki, mindenki téged keres. Ő pedig így válaszolt, menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki. Főnök, főnök, itt a tömeg, gyógyítani kell, meg minden, beindult a biznisz. Simon, menjünk a másik városokba, hogy prédikálhassak. Ők már hallották, nekik már elmondtam. Ott is rengetegen lesznek, de oda is el kell mennünk. Hirdessem az igét, azért jöttem. A jó és a rossz tudásának birtokában vagyunk Ádám és Éva áldásos gyümölcsevése óta. Például vannak ilyen univerzális igazságok. Nem akarok nagyon, nem tudom én, durva példákat hozni, de például ártatlan csecsemők halála a háborúban mindannyiunk szerint rossz. A jó és a legjobb közötti különbség, az viszont már egy nehezebb kérdés. Itt azt látjuk, hogy Jézus a jó és a jobb között kellett, hogy döntsön. És ő a jobbat választotta. Mennem kell tovább. Most az atyával időt töltöttem, és mondta, hogy menjünk a többi városba is. Ott is hallják az ige hirdetésemet, ott is majd akit kell meggyógyítok. Krisztus azért jött, hogy Isten szavát élővé tegye. Aki nem hiszi, járjon utána, nem fogjuk most kivetíteni, pedig terveztük, csak már nagyon szűkén vagyunk az időnek. János 1, első 5 verse. Kezdetben volt az ige, és az ige Isten volt. Olvassátok el otthon. Ki mélyebben szeretne belásni, ott megtudja. Azért jött Jézus, hogy Isten szavát élővé tegye. Te miért vagy? És amellett, hogy miért vagy itt a földön, mi viszi el a fókuszodat? Időről időre állj meg. Ezért is jó a csendesség. Nem muszáj minden nap. Tök jó lenne naponta többször. A legjobb az lenne, ha más se csinálnánk, ugye? De amikor csak tudsz, állj meg. Atyám, tudom, hogy mire teremtettél. Tegyük fel, hogy tudod, és hogy megvan az elhívásod. Tudod. és egy kicsit elsodródtam az eseményekkel, túl sok a teendő a munkahelyen, a családban, otthon, mire összpontosítsak? Állj meg, kérd el! És zárásként a 40-től 45. vers egy újabb gyógyulás. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult. Majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte. Azt mondta neki, vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől. Több mindent is látunk itt. De menjünk sorba. Mi történik a leprással? Meggyógyította. Ugye ilyen egyszerű a képlet. Hogyan gyógyította meg? Őt is megérintette. Nagyon tetszik, hogy a lepra lehullott róla. Ez azért nagy dolog. Az egyetlen dolog egyébként, amit abban a korban nem volt szabad a leprásokkal csinálni, az megérinteni. Mert fertőző betegségről beszélünk, és abban a korban teljesen halálosról. Ma már tudják féken tartani. Vannak mai napig is Ukrajna, Oroszország bizonyos területein lepratelepek, mert mai napig az van, hogy izolálják ezeket az embereket, hogy ne terjedjen tovább. Gyógyszerekkel szinten lehet tartani egy ideig, és akár évtizedekig is, bocsánat. De van itt orvosunk, majd ő elmondja pontosan, hogy hogy van. Jézus megérintette. Nem gumikesztyűben, megérintette. Mózes törvénye alapján, aki leprás volt, azt kitaszították a közösségből, a városon kívül barlangokban éltek. Úgy táplálták őket, hogy a barlang szájához letették az ételt, eltávolodtak, a családtagok így gondoskodtak róluk, és így távolról láthatták csak a leprás hozzátartozójukat. Azok az emberek éveken keresztül szenvedtek, senki nem érintette meg őket. Jézus oda megy, és megérinti. Ez a leprás bátor, mert bemegy a közösségbe, tömeg volt, és ő oda ment leprásként, de alázatos is. Ha akarod, megtisztulhatok. És azt mondja Jézus, hogy akarom. Tisztulj meg. Rendkívül bátor. Jézus megérinti, és lehullik a betegsége. És ugye két dolog történik, látjuk is a szövegben. Egy, hogy nem akarja, hogy tömegek kövessék emiatt, és a másik, amit látunk, hogy dicsőítsd Istent, és mutasd meg a többieknek is, hogy ez Isten volt. Menj a paphoz a törvény szerint, tartsd be a törvényt, és ajánlj fel hálaáldozatot azért, amit az Isten tett. Mit csinál Jézus? Az atyára mutat megint csak. Ne mondd el senkinek, mert még többen jönnek ide. Mutassa az Istenre, mutassa az atyára. Ez van a törvényben. Azért jött Jézus, hogy betöltse. Nem ad dicsőséget Istennek ezzel a cselekedetével. Nem megy el a paphoz. Nem engedelmeskedik. Elmondja mindenkinek. Mindent pont fordítva csinál, mint ahogy mondták neki. Annyira gyönyörű, hogy az atyára mutat, nem? Azért jöttem, hogy az atya akaratát tegyem, és ezt látjuk minden lélegzett vételével Jézusnak. Ez a hős, aki megváltja a világot, minden fejezetben, lépésről lépésre lehet látni, hogy nem rólam szól. Én az atyáért vagyok itt. Te meg én miért jöttünk? Miért élünk? Mire vagy kire mutat az életünk? Az atya van a középpontjában az életednek? Vagy más? Ember, vagy ügy, vagy feladat? kerüljön az atyánk, az ő akarata az életünk középpontjába. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézus, annyira köszönöm. Annyira hálás vagyok azért, hogy az életeddel voltál példa. Hogy nincs olyan mozzanat, ahol ne azt látnánk, hogy te és az Atya egy vagytok, és hogy te az Atyára mutatsz. Hogy ne azt látnánk, hogy ezt tanítod minden mozdulatoddal, cselekedeteddel, hogy gyertek, és nézzétek meg, hogy mennyire jó az Atya. Köszönöm ezt neked. És köszönöm ezt az emlékeztetőt, mert tényleg zajos világban élünk. Betegségektől terhelten, néha démoni dolgokkal terhelten. És egy dolgot nem szabad szem elől tévesztenünk, azt, hogy okkal és céllal teremtettél erre a földre bennünket, és a te igédet kell élővé tennünk, ahol élünk. Azokon a munkahelyeken, azokban az iskolákban, azok a szomszédok közepette kell téged ragyognunk. Használj bennünket a te dicsőségedre. Ámen.